Török Gábor politológus, Megvizsgáló Konzulting igazgatója, az Inforádió arénájának vendége. A koalíciós társ szabaddemokraták azt mondták, hogy ezt egyenlőre javaslatnak tekintik, nem válaszoltak azonnal, megtárgyalják. Elfogadják?
Hát természetesen ezt sem tudom, hogy elfogadják-e vagy sem. De...
Elfogadható? Akkor inkább úgy kérdezem. Ugye a szabaddemokraták azt mondták, hogy kisebb állam, olcsóbb állam, ehhez képest itt azért kicsit burjánzik a testület.
Szóval én azt látom, hogy lennének az SZDSZ-nek érvei ezzel szemben. Én nem véletlenül mondtam én ezt a 2004-es példát a Megyesi Péter kormány által, ha még emlékszünk rá, ott sem elsősorban Csillag István leváltása volt a kommunikált oka annak, hogy az SZDSZ nem támogatta azt a javaslatot, hanem sokkal inkább az, hogy látták az értelmét a módosításnak, az egy mindenki egyel arrébb típusú átalakításnak. És ha olvastuk az SZDSZ-nek a mai nyilatkozatát, abban van egy hasonló félmondat. Ugye azt nyilatkozzák, ha jól emlékszem, hogy az SZDSZ minden olyan személy kormányzati átalakítást támogat, ami előbbre viszi, ha jól emlékszem,
a reformok
ügyét. Szóval esetleg lehet azt mondani, hogy az ilyen típusú átalakításnak nincs értelme. Másodszorban pedig ugye a két tárca nélküli miniszteri poszt létrehozása, az szintén támadható, nem csak a kisebb állam miatt egyébként, hanem mert olyan emberek kerülnének fontos politikai pozícióba, akikről azért valamennyire közismert, hogy nem az SZDSZ kedvenc szocialista politikusai.
De ez nem a miniszterelnök magánügyát? Szokták mondani, hogy a mi rendszerünkben a kormányfőnek van kormánya, nem a kormánynak van kormányfője.
Természetesen közjogilag a miniszterelnöknek teljesen szabad keze van a kormányának tagjai megválasztásában, az SZDSZ meg eldöntheti, hogy kíván-e együttműködni vele, kíván-e a koalícióban bent maradni.
A miniszterelnök azt mondta a beszéd végén, a koalíciós illetve a kormány átalakítás bejelentő beszéd végén, hogy ezt majd belefoglalják a koalíciós szerződésbe is, pont kijelentő módon.
Igen, hát az SZDSZ koordinációs államtitkára még ugye úgy nyilatkozott, hogy ők ezt egy javaslat tekintik egyelőre. Szóval az SZDSZ szerintem könnyedén elfogadhatja ezt a javaslatot, ha akarja. Ha nem akarja, tehát hogyha feszültséget szeretne élezni, ha folytatni akarja azt a különállásos politikáját, amit azért az utóbbi hetekben elkezdett, vagy amit erősített, akkor ez egy kiváló alkalom arra, hogy a hétfői ügyvivői testületi ülés után valami lebegtetett, vagy kemény állásponttal álljanak elő. Nem hiszem, hogy szóval nem merném most azt mondani, hogy az SZDSZ ellenkezni fog, de ha az SZDSZ racionálisan gondolkodik, akkor ez egy lehetőség számukra, hogy egy koalíciós vitában hát megmutathassák az önállóságukat.
De akkor a különállási politikájuknak kell, hogy legyen valamilyen iránya, az micsoda?
Hát a különállásnak az iránya az mindig a távolodás, a kérdés az, hogy mi annak a végpontja.
Ki lépés?
Hát miután szerintem az SZDSZ már nagyon sokszor kísérletet tett a távolodásra, oly módon, hogy a kilépést nem fontolta meg igazán komolyan, és ez soha nem volt sikeres. Tehát ezáltal a közvélemény szemében nem távolabb, hanem mindig közelebb került az MSZP-hez. Nekem régóta meggyőződésem, hogy hosszú távon, rövid távon, az SZDSZ igazán ma már csak úgy tudja elhitetni a különállását a demonstratív aktushoz folyamodik, ez pedig józan ész alapján, józan racionális politikai megfontolás alapján nem lehet más, mint a kormányból való távozás.
Mi a rövid táv itt?
Hát a rövid táv az a 2010-es választás, pontosan a következő választások előtti
mennyivel?
Időszak.
Mennyivel előtte van értelme a különállást megfogalmazni? A választást a föl kell építeni egy pártot a választás előtt, másfél órában lép ki valaki, attól nem lesz különálló, csak taktikus.
Hát nem hiszem, hogy nekünk itt most lehetőségünk lenne arra, hogy tervezzünk ilyesmit, de ha rajtam múlna, ha bármilyen befolyásom lenne erre, akkor azt mondanám, hogy szerintem ezt nem lehet már közvetlenül a választás előtt meglépni, legalább minimum egy-másfél-két év szükséges rá, tehát én úgy érzem, hogy 2008, vagy legalább 2009 eleje az utolsó időpont, amikor az SZDSZ hát értelmesen kiléphetne a koalícióból, úgyhogy azt el is tudja magyarázni a választóknak, akik erre fel is tudjanak készülni. Természetesen abban az esetben az SZDSZ kilépése nem vonja maga után a parlament feloszlatását.
Melyik az egyenesebb út? A parlament feloszlatása, vagy a kisebbségi kormányzás? Ez most hangsúlyozottan hipotetikus dolgok az MDF támogatásával, amit ők határozottan cáfolnak? Szóval milyen azután?
Hát most nem merném azt állítani, hogy az SZDSZ koalícióból való kilépése az egy nagyon valószínű forgatókönyv. Tehát azért ezt tegyük világossá. De ha ez megtörténne, abban az esetben szerintem egy kisebbségi kormány működőképetne. De ne felejtsük el, van 190 szocialista parlamenti képviselő, ami azt jelenti, hogy a 194-es többséghez 3-4 emberre van szükség. Ugye felmerül mondjuk a költségvetés elfogadása. Nem kell hozzá semmi más, mint hogy az SZDSZ 20 fős frakciójából 10 ne vegyenek részt a szavazáson. szavazásban, tehát nem kell megszavazni a költségvetést. Tehát egy ilyen passzív támogatással már is megvan a költségvetés. Az esetek többségében pedig, hogy a frakciófegyelem miatt ez jól látszik az ellenzék és a kormány oldal közötti különbségben, interpellációk, sima törvények a 190 fő szocialista többséggel is, relatív többséggel is átvihetők. Tehát még az MDF-et sem kellene a kormányba csábítani ebben az esetben.
Még egy hipotetikus kérdés ebben a hipotetikus helyzetben. Miért mostanság tenné meg az SZDSZ az egészségügyi reform tegnap bejelentett szocialista párti elnökségi javaslata az állítólag egy nagy lépés az SZDSZ eredeti álláspontjához, tehát odafelé nagy lépés?
Igaz, hogy nagy lépés arra felé, de két külön világ. Tehát ugye a szocialista párt javaslata az továbbra is az állami dominancia mellett, alapvetően hát nagyon korlátozott verseny mellett alakítaná át az egészségbiztosítást. Míg az SZDSZ egy döntően magántulajdonon alapuló versenyelvű egészségbiztosítást szeretne. Tehát valóban a szocialista javaslat azon a platformon, amit az állami többségű biztosítás jelent, a leginkább közel álló az SZDSZ javaslatához. De ég és föld a kettő, tehát más világról van szó. Tehát ha az SZDSZ komolyan veszi azt, hogy ő több biztosítós, magánbiztosítós, versenyalapú egészségbiztosítást szeretne, akkor nagyon nehéz lesz elmagyaráznia, hogy mondjuk az a héten tett Gyurcsány javaslat számukra miért elfogadható. Kompromisszumként természetesen elfogadható, de az már nagyon mást fog jelenteni, mint amit az SZDSZ szeretett volna. Ha tehát az SZDSZ úgy gondolja, hogy nekik addig érdemes a koalícióban maradni, amíg hát el is érik a céljaikat, akkor ez világos üzenet lehetne, hogy itt nem sikerült a céljukat elérni, és ezek után esetleg lehetőség lenne a koalícióból való távozás.
Szerintem nem véletlen, hogy nem mondtak semmit sem a miniszterelnök, illetve a szocialista párt elnökség javaslatára, hanem azt is tárgyalják, mint ahogy a koalíció, a kormány átalakítást is tárgyalják, úgyhogy van idejük.
Igen, van idejük. A kisebb koalíciós párton belül szerintem most egy nagyon komoly gondolkodás zajlik arról, hogy mi lenne a helyes stratégia.
Nézzük a részleteket. A miniszterelnök azt mondta, hogy a kormány átalakítás nem személyi kérdés, hanem a működés megváltozásának lehetőség adja, amire azért van szükség, mert a reformok elindítása után más lesz a kormány és benne az új kancellária miniszter Kis Péter feladata. Túl nekem az a benyomásom, hogy egy kipróbált szakember, lojális, de nem Gyurcsány Ferenc embere. Miért emelte be a második helyre, amit a miniszterelnök helyettesi pozícióval jellemzett a beszédében?
Hát számtalan oka lehet, így hirtelen kettőre gondolnék. Egyrészt azért ez a szocialista frakció, tehát a párt többsége számára lehet egy gesztus, egy üzenet. Ugye Kis Péter az MSZP egyik is népszerű, ismert, szeretett politikusa, akinek a pozícióba, fontosabb pozícióba helyezése, az megnyugtathatja a szocialista párt és frakció tagjait. Másik oldalról nézve pedig ezáltal, hogy Gyurcsány Ferenc hát kvázi helyettesévé teszi Kis Péter, egyben maga mellé is állítja. Ugye innentől kezdve azok a találgatások, mely szerint hát akkor majd Kis Péter a belső ellenzék vezetőjeként egyszer csak átvehetni Gyurcsány Ferenc helyét, szerintem hát megalapozatlanná válnak, hiszen így közös lesz a kormányzati felelősség. Tehát ez most már egy Gyurcsány kötőjel kis kormány lesz innentől kezdve, ami után nehezen mondhatja azt Kis Péter egy adott szituációban, hogy ő nem volt részese az eddigi kormányzásnak. Innentől kezdve nekem úgy tűnik, hogy Kis Péter utódlása, ha ez bármikor is bekövetkezik, az nem egy forradalom, egy belső palota forradalom eredménye lehet, hanem legfeljebb Gyurcsány Ferenc akaratából következhet be.
Jó, ez is egy forgatókönyv. Gyurcsány Ferenc most mindent, vagy nagyon sok mindent Kis Péterhez telepít. Ha Kis Péter feladatait a beszédben valaki meghallgatta vagy látta, akkor minden rajta keresztül megy át. Tárgyal a frakciókkal, ők mondja meg, hogy milyen társadalmi szervezettel kell tárgyalni. A miniszterelnök azt mondja, hogy igazából Kis Péter készíti elő, hogy merre menjen a kormány, vagyis mindent tudni fog. Gyurcsány Ferenc nem szervezhet meg egy miniszterelnök cserét?
De hogy ne szervezhetne meg, ő lenne a szem ennek a legideálisabb alanya egy miniszterelnök cserének, csak hát talán nem azért miniszterelnök Gyurcsány Ferenc, mert az a törekvése, hogy ne legyen miniszterelnök. Tehát én hallottam az ilyen típusú nyilatkozatokat, én úgy látom, hogy azért ezek inkább vágyvezérelt elképzelések. Furcsánám, ha a miniszterelnök saját maga utódlásán dolgozna, és a mostani hát kormányátalakításnak az egyik titkos hátsó értelme az lenne, hogy Gyurcsány Ferenc hogyan tudja majd saját magát megbuktatni, hát ez nonsens.
De az megbuktatás, hogyha Gyurcsány Ferenc, mint pártelnök hátrébb lép, és onnan kezdve Kis Péter viszi az operatív ügyeket, levezényli a reformokat, az összes népszerűtlenséget magára veszi, alkatilag egyébként ránézést meg is felelne, erre nem nagyon lehet vele kiabálni. Gyurcsány Ferenc pedig felkészíti a pártot a következő választásra, ez is vágyvezérelt elképzelés.
Hát azt gondolom, hogy ez abba a karakterbe, vagy azokba a karaktervonásokba, amiből a mostani miniszterelnöknek a politikusi karaktere összeáll, nem nagyon fér bele. Én nehezen hiszem, hogy Gyurcsány Ferenc az a típusú politikus lenne, aki hátrébb vonja saját magát azért, mert egy ilyen stratégiai elképzelés alapján ebből valamilyen hasznot remél. Egyébként még annyit ott tegyek hozzá, hogy most azt mondják, sokan ön is ezt mondta, hogy a Kis Péter féle miniszterelnök hivatal az mennyire nagyon erős lesz. Azért azt vegyük észre, hogy az átalakítás nyomán ez gyengébb miniszterelnöki hivatal, mint a Szilvási vezette miniszterelnöki hivatal. Ugye egyrészt sok ügyet elvisz innen Draskovics Tibor, tárca nélküli miniszter, aki hát ugye a közigazgatási végrehajtás irányítást felel majd, illetve azért az is látszik, hogy Szilvásival távozik a titkosszolgálat, és ha jól olvastam, az informatika is a miniszterelnöki hivatalból. Tehát én inkább azt látom, mintha a miniszterelnöki hivatal meggyengítése, vagy ahogy szokták szépen mondani, profilisztítása ment volna végbe, vagy menne éppen végbe.
A titkosszolgálat az miért olyan fontos a miniszterelnöki hivatalban, vagy az, hogy hol van, miért olyan fontos az?
Hát az fontos kérdés, hogy a titkosszolgálatra kifelügyel. Most ebben az esetben én itt nem egy szakmai elképzelés alapján történő átalakítást látok, hanem hát úgy tűnik, mint a Szilvási Györgynek keresni kellett volna valamit, amit ő szívesen csinál, és ami hozzá testhez álló, és ezt találták meg külön feladatként. Szerintem ezért történt az önálló miniszterség.
Ez egy külön 5 perc lesz, a Szilvási György miért lesz titkosszolgálatokat felügyelő miniszter. Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Török Gábor, a politológus, a Vision Consulting igazgatója, az Arena vendége.